Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. A szavak ablakok vagy falak? Teszi fel a kérdést egyik könyvében dr. Marshall Rosenberg, aki szerint az erőszakmentes kommunikáció az a feledésbe merült nyelv, amelyen azok az emberek beszélnek, akik törődnek egymással. Marshall Rosenberg egy amerikai pszichiáter-pszichológus, aki kifejlesztett egy módszert az erőszakmentes kommunikációra. Ebben új alapokra helyezi a kapcsolatteremtést, mert hogy kérdésfelvetése nem az, hogy kinek van igaza, hanem hogy szeretnénk-e mindkét fél számára biztosítani az emberi méltóságot és az önmagával, illetve egymással való kapcsolódás lehetőségét. Ígéretünkhöz híven Várdai Gabriella személyiségfejlesztő terapeuta visszatér a Natura Stúdióba. E havi témánk az erőszakmentes kommunikáció, avagy hogyan vitázzunk és ne veszekedjünk. Legutóbbi beszélgetésünkben tisztáztuk, hogy a mondani valónk mindössze 7%-át hordozzák a kimondott szavak. Mégis hajlamosak vagyunk arra, hogy nekik tulajdonítsunk nagyobb jelentőséget. A szavakat használjuk fő kommunikációs csatornaként, talán arra gondolva, hogy nagyobb hatással bírnak. Tulajdonképpen könnyebben megjegyezzük, ha valaki a nem tetszését szavakban fejezi ki, mint egy ferdemosójjal?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a tapasztalatom szerint tulajdonképpen mindenki a gesztusokra emlékszik jobban, ugyanakkor pedig a szavak nagyon-nagyon tudnak fájni.
Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató.
Nem véletlenül szoktuk azt mondani, hogy vágó szavaink vannak, élesek ezek a szavak, hiszen hatalmas sérüléseket tudnak okozni bármilyen lelken. Mindegy, hogy gyerekről vagy felnőttről beszélünk, ugyanakkor a sérüléseket okoznak ezek a eldobált, meg gondolatlanul kimondott szavak. Nagyon sokan szokták tőlem megkérdezni azt, hogy jó, de hát ez azt jelenti, hogy sosem mondjam el azt, amire valóban gondolok. És ilyenkor mindig igyekszem kijavítani, vagy próbálom őket megtanítani arra, hogy egyáltalán nem erről van szó, hogy ne mondjuk ki azt, amit bennünk zajlik, hanem arról van szó, hogy olyan szavakat próbáljunk használni, amelyek nem bántóak, nem sértjük meg vele a másikat, de ugyanakkor kifejezik a bennünk zajló éppen aktuális érzelmi vihart, hogyha esetleg pont erről van szó. Verbális kommunikáció viszi előre a társadalmat. Természetesen itt a non-agresszív verbális kommunikációról beszélünk, akkor, amikor konfliktusmentesen, építő jelleggel tudunk egymással beszélni, és ebbe a helyzetben nem illik bele a vitaveszekedés, vagy pont a konfliktus helyzet, hiszen ezeket sajnos a mai társadalom nagyon-nagyon összekeveri.
Kommunikálhatunk erőszakosan és erőszakmentesen, azaz együttműködően. Melyik mit jelent és mit üzen?
Az erőszakmentes kommunikáció a győztes-győztes, tehát mikor senki nem veszít, helyzetet vetíti előre, addig a pillanatig, amíg az erőszakos, az agresszív kommunikáció esetén mindig van egy vesztes, és ezzel az a probléma, hogy az, aki vesztesként éli meg a kommunikációt, vagy bármiféle helyzetet, az nagyon komoly lelkisérülések, önbecsülés és önbizalom kérdéskörben alakulhatnak ki. Ezért nagyon-nagyon fontos odafigyelni arra, legyen ez gyermek, vagy felnőtt, kolléga, vagy szülő, hogy hogyan beszélgetünk új non-agresszívan, tehát erőszakmentesen ezzel az illetővel, hogy a lelkét építgessük, és az önbecsülését tudjuk kialakítani, nem pedig azt aláásni.
Hova vezethet az erőszakos kommunikáció?
Nagyon sok esetben az erőszakos kommunikáció vezet például egy drogfüggőséghez. Hogyha most szülő és gyerek közötti erőszakos kommunikációról beszélünk, nyilván ez egy nagyon extrém véglet, amikor a gyerek már a drogokhoz nyúl, de lehet alkoholizmus is belőle, ami egy picivel finomabb formája a függőségnek, amivel én személy szerint nem értek egyet, hiszen az is egy függőség, de valahogy a mai társadalom az alkoholizmust egy kicsit elnézőben tekinti, mint a drogfüggőséget. Ez egy extrém példa, hogy idáig is eljuthat egy erőszakos kommunikáció nyomán a család. Nagyon-nagyon gyakran a legegyszerűbb helyzetekben is előfordul az elhidegülés, illetve nagyon sokszor az lett belőle, hogy az a fél, akivel szemben erőszakosan kommunikálnak, és mindegy, hogy gyerekről vagy felnőttről beszélünk, már nem fog akarni beszélgetni. Bezárkózik, elfordul. Ha nagyon sokszor azt mondják neki, hogy mert pedig te nem jól csinálsz valamit, akkor előbb-utóbb megkérdőjelezi önmagát, és súlyos esetekben lányoknál, hölgyeknél előfordul gyakrabban, depresszió is kialakulhat. Egy agresszív kommunikáció. Nyomán.
Vegyünk például egy esetet, hogyha szülő meg akarja etetni a gyermekét, hogyan győzheti meg hatalomgyakorlás helyett?
Ez egy olyan kérdés, amivel én személy szerint az utóbbi időben nagyon sokszor találkozom, mert a mostani pici gyerekek, ezek a 2-3-4 éves gyerkőcök, már nem a mi standardjaink megfelelő mennyiségű és minőségű ételt szeretnének megenni. Itt egy nagyon érdekes témakörbe tapintottál bele, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy ez a gyerek éhes, hanem arról van szó, hogy az anyának vagy a szülőnek van egy nagyon szilárdan kialakult értékrendje, miszerint a gyereknek meg kell lennie egy adott ételt, vagy egy adott mennyiségű ételt. De mi történik akkor, hogyha a gyerek ezzel nem ért egyet? Ilyenkor az anyuka vagy az apuka előveszi a picit erőszakosabb hozzáállást. Lehet az egy nagyon, mondjuk azt, hogy pozitívan megfogalmazott mondat, de ugyanakkor mi mindig erőszakról beszélünk, hiszen ráerőltet valamit a gyerekre. És tulajdonképpen azt kell ebből a példából észrevenni, hogy értékek és hitrendszeri konfliktusról van szó, hiszen az anyuka úgy gondolja, hogy a spenót a gyereknek fontos. De a gyerek abban a pillanatban egyáltalán nem gondolja úgy, hogy a spenót fontos. Tehát nagyon fontos elhatárolnunk azt, hogy mikor beszélünk valódi problémáról, és mikor beszélünk érték vagy igényütközésről. Ez a három problémakör pontosítása határozza azt meg, hogy vitáról, veszekedésről vagy konfliktusról beszélünk-e. És visszatérve a te kérdésedre, hogy hogyan tudná egy anyuka meggyőzni a gyerekét, hogy valamit meg kell ennie, én azt szoktam tanácsolni, hogy ne próbálja meggyőzni, hogy ha az a gyerek pont más szeretni enni, akkor az anyuka önmagának tegye fel azt a kérdést, hogy nekem miért fontos, hogy a gyerek megegye a spenótot, mert a gyereknek nem fog. Én azt szoktam az anyukáktól megkérdezni, hogy mi van akkor, hogyha kedves anyuka például utálja a kávés süteményeket, de mindig kávés süteményt tesznek az orrá elé. Ő sem fogja megenni azt a kávés sütit, mert egy kialakult ízlésvilága van. Azt szoktuk mi szülők néha elfelejteni, hogy attól, hogy 2 éves, 5 éves, 10 éves, mindegy hány éves az a gyerek, neki is van egy személyre szabott érzés és érzékvilága, ezért lehet, hogy ő pont azt az ízű ételt tényleg nem szereti. De hogyha beletömjük, attól az még neki nem lesz finom. Csak megtanulja azt, hogy jó, hát akkor azért, hogy anya ne kiabáljon velem, inkább eszek 3 kanál spenótot, amivel megtanítjuk a konfliktus kerülésre. Vagy a megalázkodásra adott esetben attól függően, hogy anya vagy apa melyik kommunikációs módszert, az erőszakosat vagy az erőszakmenteset alkalmazta. Viszont itt egy hatalmas csapda van, ugyanis mind a kettő erőszakos kommunikáció. Ebben a helyzetben a jó megoldás csak az, hogyha anya vagy apa elgondolkodik és magában néz, és fölteszi magának azt a kérdést, hogy miért fontos nekem, hogy a gyerek megegye ezt a spenótot. Biztos, hogy fontos.
Vannak olyan esetek vagy helyzetek, amikor indokolt az erőszakosabb kommunikáció?
Egyetlen egy esetben, a vészhelyzetben, de akkor sem az erőszakos szót emelném ki, hanem a nagyon rövid figyelemfelkeltő szavakat. Például, hogyha egy 3 éves gyerek látod, hogy kiszalad a villamos elé, akkor nem kezdesz el vele megértő nyelven kommunikálni, és ilyen körmondatokban fogalmazni, hogy kedveském, látom, hogy neked most az az igényed, hogy szaladj. Abban a pillanatban kiáltasz, és azt mondod, hogy állj meg. Itt is nagyon fontos megtanulni azt, hogy lehetőségek szerint kerüljük el a nem szócska használatát, hiszen azt az emberi agy nem hallja meg, tehát nem is létezik az emberi agy számára ez a szó. Ebből kifolyólag egy olyan kiáltás, hogy ne szaladj ki, ebből a gyerek csak annyit hall meg, hogy szaladj ki. És hogyha úgy kiáltunk neki, hogy állj meg, vigyázz, figyelj, abban a pillanatban pedig már fölhívtuk az agyának a figyelmét arra, hogy vészhelyzet van. De ez nem az agresszív, erőszakos kommunikáció, hanem ez a vészhelyzeti, megállt, kérő kommunikáció.
A vita és mi a veszekedés?
Köszönöm szépen ezt a kérdést, mert ez egy nagyon-nagyon fontos különbség a kettő között. Nekem az a tapasztalatom, hogy mostanában az emberek elfelejtettek vitatkozni, és ehelyett folyton veszekednek. A kettő között az a különbség, hogy a vita az két nézet, két véleménynek a konfrontációja, a megbeszélése. Egy kölcsönös, határozott kinyilvánítás, viszont egyetértésre való törekvés nélkül. Azaz, akkor van nekem vitapartnerem, hogyha én nem kézzel lábbal azon dolgozom, most idézőjelbe tettem a dolgozom szót, hogy meggyőzzem őt az én véleményemről. A veszekedés ennek ellentétében annak a próbálkozása, hogy győzzek, és én nyerjek, tulajdonképpen hatalomszerzés a másik fölött. ott már az indulatok elszabadultak. Mondok egy konkrét példát, hogy egy picit könnyebben megértsük a vita és a veszekedés közötti különbséget. Amikor te például vegetáriánus vagy, és beszélgetsz valakivel, aki húsevő. Abban a pillanatban, hogyha a húsevő illető elkezdi neked azt mondani, hogy na hát, ilyen buta ötlet ez tőled, tönkreteszed a szervezetedet, és neki van igaza, és megpróbál erről meggyőzni minden eszközzel, ami létezik, abban a pillanatban elég nagy esélye van annak, hogy valamiféle veszekedésé fajul a dolog, hogyha téged érzékenyen érint ez a probléma. Hogyha ő csak egy vitapartner lenne, meg tudnátok beszélni azt, hogy te miért szereted azt, hogy vegetáriánus vagy, neki miért fontos a húsevés. Anélkül, hogy mondjuk te rá akarod őt beszélni a húsevésre, ő pedig le akarna téged beszélni a vegetarianizmusról.
Hol van az a határ, ahol a vita veszekedésbe vált?
Abban a pillanatban lesz belőle veszekedés, amikor meg akarom győzni a másikat. Tehát amikor azt akarom, hogy mindenáron nekem legyen igazam, és nem érdekel, hogy a másiknak milyen igénye, és milyen szükséglete van abban a pillanatban. Miért lesz belőle veszekedés? Azért, mert a másik fél azt érzi, hogy őt semmibe vették, és az ő igényei nem lesznek fontosak. Amikor valakinek az igényei sérülnek, hogyha megengedi magának azt, hogy elszabaduljanak az indulatok, és mint a non-agresszív kommunikációnak a tudása, ott már az indulatok fognak belőlük beszélni, és nem állnak meg megkérdezni, hogy mi is a valós probléma, hanem a felszínen úgymond kiabálnak egymással, hiszen már az igények ütközésén is túl vannak, és már csak az érzés, a hatalomszerzés van terítéken.
Mi árulkodik beszélgető partnerünk ellenállásáról?
Minden. Kezdve a nonverbális kommunikációtól, ugye a gesztusokról a múltkori adásban ezt bővebben kifejtettük, és akkor ehhez csatlakoznak a szavak, ami általában arról szokott szólni, hogy nekem van igazam, de én úgy gondolom, hogy szerintem ez így van jól, és te nem jól gondolod, te buta vagy. Te ezt rosszul látod, nincs is igazad, nem is úgy van, ahogy te ezt látod, tehát a másiknak a teljes semmibevétele.
Egy ilyen helyzetben hogyan építhető ki bizalmi kör?
Nagyon fontos lenne még egy harmadik részről is beszélni, ami maga a konfliktus. Ugye eddig beszéltünk a vitáról és a veszekedésről, viszont általában nekem az a megérzésem és az a tapasztalatom így a klienseimre visszagondolva, hogy a veszekedést nagyon sűrűn összekeverik a konfliktussal. Addig, amíg eljutunk egy veszekedésig, van egy másik fázis, és amit át szoktunk ugrani, és keveset beszélünk róla, amit konfliktusnak nevezünk. A konfliktus az igények ütközése helyett egy megoldás közlése a másik figyelembevétele nélkül. Azaz, egy igény, egy probléma olyan megoldása, ahol én döntöm el a megoldást, és nem kérdezem meg, hogy a másiknak ez jó-e vagy sem. Ezzel nagyon nagy probléma van, hiszen ebben a pillanatban a beszélgető partneremet semmibe veszem, és nem érdekel az, hogy ő mit szeretne, mi az ő igénye. Ahhoz, hogy bizalmi kört tudjunk kialakítani, azt kell tennem, hogy ezt a konfliktust visszaviszem az igények szintjére. Azaz, olyan, mintha fentről lefele bontanám le a történetet, és azt nézem meg, hogy rendben, ebben az adott konfliktus helyzetben vagyok. Tehát felismerem a helyzetet, hogy ez egy konfliktus helyzet, és visszafele lépcsőzetesen lebontva el kell odáig jutnom, és ezt lehetőleg párbeszédben a beszélgető partnerrel, hogy mi is valójában a probléma, tehát mi az igény szint. Ugyanis minden probléma két igény ütközéséből indul. Amikor az az igény soha semmilyen körülmények között nem változik, tehát egy állandó igényről beszélünk, és időben hosszantartó távon is így működik, ott már egy kemény értékrendszer kialakul. Valakinek az értékrendjét és az értékrendszerét megváltoztatni kívülről szinte lehetetlen. Az egyetlen módszer arra, hogy megváltoztassuk valakinek az értékrendjét, az csak annyi, hogyha a másik ember minket annyira szeret, hogy hajlandó miattunk önmagában változásokat eszközölni, akkor sikerülhet. De azt nem mi tesszük, hanem azt az illető ember önmagán változtatja meg. Tehát a bizalomkör kialakításának az alapfeltétele az az, hogy megálljunk, és megmerjük kérdezni magunktól is, nem csak a másiktól, magunktól is, hogy mi a valódi probléma. Mi az az igényem, ami itt ebben a pillanatban nem talált kielégítésre. Innen indul minden. Ahhoz, hogy a konfliktus helyzet megoldási fázist is kapjon, ahhoz meg kell találni az igényt, majd az igény után meg kell találni a megoldási lehetőségeket. és azokat a lehetőségeket meg kell beszélni a másik féllel, vagy ki kell választani azt a lehetőséget, ami mind a kettőnek megfelel. Tehát a döntés az egy csak egy negyedik fázis. A konfliktus akkor konfliktus, amikor a beszélgetést a negyedik fázistól indítja el valaki, tehát már döntött ahelyett, hogy megbeszélte volna, hogy mi legyen ez a döntés. Az ötödik és hatodik fázis pedig arról szól, hogy eldöntöttek valamit, megteszik, tehát kipróbálják, és az utolsó fázis az az, hogy visszaigazolás egymásnak, hogy mi ez működik. Vagy pont annak a visszaigazolása, hogy nem ez nem működik, keressünk egy másik megoldást.
A konfliktusnál maradva egy kicsit, a legtöbb ember negatív erőnek tekinti a konfliktust, azonban ez lehetőséget nyújthat fejlődésre és tanulásra is. Sőt, van, aki úgy tartja, hogy a türelem gyakorlásához tulajdonképpen ellenlábasra van szükség.
Értem ezt a megközelítést. Valószínűleg, hogy így alakult ez ki az évszázadok során, hiszen mindig azt szokták mondani, hogy vigyázz, mit kérsz, mert megkapod. Tehát ha türelmet kérsz, akkor türelmet fogsz kapni. De hogyan tudod, hogy kaptál türelmet, és már nagyobb türelem szinted van? Hát úgy, hogyha olyan helyzet bekerülsz bele, ahol szükséges gyakorolnod azt a türelmet. Tehát ilyen értelemben természetesen szükség van az adott helyzeteknek a megmérettető részére. Ugyanakkor pedig azt szeretném ezt hozzátenni, hogy akkor, amikor tudatosan kommunikálsz valakivel, nem valószínű, hogy eljutsz a veszekedés szintjére, vagy már csak nagyon ritkán jutsz el a veszekedés szintjére. Konfliktus szintig el lehet jutni elég sűrűn, viszont ez nem jelenti azt, hogy agresszíven kommunikálok, mert abban a pillanatban, amikor felismerem, hogy két igénynek az ütközése megvolt, és nem vettem észre, belementem érzelmileg abba a történetbe, és már a konfliktus helyzetben vagyok, de felismerem azt, abban a pillanatban meg tudok állni, és meg tudom állítani a beszélgetést úgy, hogy hopsz, egy pillanat türelem, várj egy kicsit, úgy érzem, hogy nem a reális problémáról beszélünk. És ez a varázsmondat, hogy úgy érzem, hogy nem a valódi problémáról beszélünk, ez mindenkinél működni szokott. Vészhelyzeti kommunikációt leszámítva, az agresszív, erőszakos kommunikáció nem tud konstruktív megoldást szülni, mivel a másik emberben bekapcsolja az önbüntetési, vagy azokat a mintákat, hogy de én kicsi vagyok, én nem vagyok elég jó, a főnöknek mindig igaza van, és egyszerűen nem kap partner viszonyt, hanem egy alárendelt, behódoló viszonyt kap. Ez nem megoldás, nem konstruktív megoldás.
Szoktuk mondani, hogy nehéz ember. Hogyan kezelhető az úgynevezett nehéz emberek kommunikációja?
Mindegy, hogy nehéz emberről, vagy egy egyéves, vagy két éves gyerekről van szó akkor, hogyha mi önmagunkkal tisztában vagyunk, és figyelemmel tudjuk követni a bennünk éppen zajló folyamatokat. Ugyanis egy nehéz emberrel való kommunikáció is lehet könnyed akkor, hogyha bírom az eszközeit, a nonverbális és a verbális kommunikáció non-agresszív változatainak, azaz minden pillanatban figyelemmel követem, hogy bennem mi zajlik le, és azt is, hogy bennem mi zajlik le. Itt van az, amiről beszélgettünk már, hogy a megértő nyelv és az én nyelvnek a formái miben tudnak segíteni. Megértő nyelvet használom akkor, amikor vissza szeretnék jelezni a másik felé, hogy úgy látom, hogy neked van egy problémád, és az én nyelvet használom akkor, amikor el szeretném mondani, hogy bennem mit váltott ki az, amit ő mondott. Ennek a két technikának a kombinálásával és a váltakoztatott felhasználásával bármilyen nehéz emberrel könnyedébben lehet kommunikálni.
Így a félreértések is csökkenthetők.
Így van. Félreértések ezek nagyon érdekesek. Ha jól emlékszem, Arisztotelész mondta azt, hogy nagyon sok vita egyetlen bekezdéssel lenne összezsugorítható, ha a vitázók meghatároznák az általuk használt fogalmakat, azaz, hogyha tisztáznák a felek azt, hogy kinek mit jelent egy adott szó. És mondok erre egy nagyon érdekes példát, saját példám egy kliensemmel kapcsolatos. Arról beszélgettünk, hogy számára milyen az ideális férfi ember, és különböző jellemvonásokat sorolt fel. Többek között beletette ezt a szót a jellemvonások összességébe, hogy spirituális legyen a férfi ember. Valamiért rákérdeztem, hogy neki ez mit jelent, mert mint a hölgynek. A válasza pedig az volt rá, hogy legyen jó humora, és sokat tudjon nevetni. Az én értékrendemben és az én fogalomtáromban a spirituális szó egy kicsit mást jelent, és én ezt, amit ő megfogalmazott, talán a humorérzékkel tudtam volna legjobban leírni. Hatalmas különbség volt a szó értelmezésében kettő között. Ha nem kérdeztem volna rá, valószínűleg, hogy teljesen más vonalon beszélgettünk volna tovább.
Mi módon fordulhatunk elfogadással a különbségek felé?
Kimondtad a kulcs szót, az elfogadás. Amikor tisztán látom azt, hogy a másik félnek egy más gondolkodási típusa van, vagy ő egyszerűen másképp látja a dolgokat, akkor két dolgot tudok tenni. Az egyik az az, hogy megkérdezem ugye az első körben magamtól, hogy egyetértek-e vele, vagy nem értek egyet vele. Ha azt találom magamban, hogy nagyon nem tudok ezzel egyetérteni, azaz nekem az értékrendem teljesen más, akkor azt tudom neki mondani, hogy értsünk egyet abban, hogy ebben nem tudunk egyetérteni. Ez megint egy ilyen Jolly Joker mondat, amit minden helyzetben lehet használni, legyen az egy üzleti tárgyalás, vagy egy anya-gyerek kommunikáció, de ezzel nem sértem meg a másikat. A másik megoldásom pedig az tud lenni, hogy ha nagyon-nagyon nagy értékrendbeli különbségek vannak, tehát mondjuk egy olyan helyzetbe kerülök bele, ahol egy agresszíven kommunikáló vagy akár agresszíven viselkedő felnőtt és gyerek között van a kommunikáció, és nem tudok segíteni a gyereknek, akkor dönthetek úgy, hogy elmegyek onnan, nagyon extrém esetben dönthetek úgy, hogy kihívom a hatóságokat, de attól nem biztos, hogy a gyereknek segítek.
Az elfogadás hogyan gyakorolható? Például, hogyha a másik személy helyébe tudjuk képzelni magunkat úgy?
Ez is egy megoldás. Elképzelem, hogy vajon mi van körülötte. Vagy, és inkább ez az, ami szokott eredményre vezetni, felteszem azt a kérdést, hogy miért állok ellen annak, amit ő mond. Tehát mi az én gondom azzal, amit ő mond? Miért hadakozom ellene? Bennem mit vált ki? És amikor felismerem önmagamban, hogy mit vált ki bennem az ő más véleménye például, és rájövök arra, hogy ó, hát ez arról szól, hogy én gyerekkoromban mindig azt hallottam, hogy a sok beszéd szegénység például, ez egy klasszikus példa. Bennem kialakult egy olyan, hogy akkor jobb csendben maradni. És ha olyan emberekkel találkozok, akik rengeteget beszélnek, szerintem a semmiről, tehát csak beszél, ezért nem túl sok információt mond el. Mai napig rajta kapom magam, hogy a fejemben ez a mondat ott van. De már tudom kezelni, és fölteszem azt a kérdést, hogy oppá, most ebben a pillanatban mi zavar, vagy még mindig a nagymamám által ismételt mondat az, ami bekapcsol. Tehát az elfogadást inkább úgy mondanám, hogy megpróbálom megérteni, hogy a másiknak a véleménye vajon milyen. Körbejárom, mert lehet, hogy tanulhatok belőle. Lehet, hogy egy olyan nézőpontot mutat meg, amire én még soha nem is gondoltam. És hogyha elég nyitottan tudok hozzáállni, akkor lehet, hogy én ebből egy teljesen új világot fogok megismerni. Én így értem az elfogadást. Kommunikációról beszélgetve. Itt van egy nagyon fontos elv, amit nem biztos, hogy tudatosan tudunk, mégpedig az, hogy minél nagyobb hatalommal, minél több erőszakkal próbálkozik az illető beszélgető partner, annál kisebb hatást ér el. És ez gyerekeknél tökéletesen látszik. Minél inkább erőszakosan alkalmazunk velük szemben valamit, ők annál inkább ellenállnak. És itt jön be az, amiről te kérdeztél az előbb, az elfogadás és az elfogadó hozzáállás a kulcs ahhoz, hogy megértsem és megpróbáljam megérteni azt, hogy a másik éppen mit szeretne, vagy mi az, ami az ő fejében az adott szó kapcsán elindult. Hiszen beszéltünk nagyon sokat már arról, hogy minden szó felidéz bennünk emlékképeket, és kötjük egy valamilyen emlékképhez. Hogyha az általam odadobott szó a más, ami egy negatív emlékképet idéz fel, azt nincs honnan előre tudjam, ezért kell én óvatosan és finoman bánjak a szavakkal, hogy azok lehetőleg semleges körben tudjanak mozogni.
Hogyan tegyünk fel kínos vagy kínosnak tűnő kérdéseket?
Egyenesen. Nagyon-nagyon egyenesen. Körfalazás nélkül először is azt tisztázza magunkkal, hogyha számunkra, tehát ha mi úgy gondoljuk, hogy ez a kérdés kínos, akkor valószínűleg, hogy kínos is. És akkor azt kell tisztázni, hogy fontos-e feltenni. Miért akarom tudni a választ? Ha erre az a válasz, hogy kíváncsi vagyok rá, akkor ne tegyük fel azt a kérdést. Hogy hogyha az rá a válasz, hogy tudnom kell ahhoz, hogy tovább tudjak vinni akár egy üzleti megbeszélést, vagy egy családi kommunikációt, akkor nagyon-nagyon semlegesen teszem fel azt a kérdést. Tehát mindenképpen érzelmi töltet nélkül. Még egyszer kihangsúlyozom azt, hogy az érzelmi töltet vezet el általában a veszekedéssel.
Hogyha nem is tartjuk a beszédmódunkat agresszívnak, szavaink akkor is gyakran fájdalmat és bánatot okoznak saját magunknak vagy másoknak. Miként gyakorolható az a fajta őszinte kifejezés, ami a másikat lehetőleg együttérző odafigyelésre indítja?
A gyakorlás itt a kulcs szó, azaz mindenképpen próbálkozni kell. Tehát sokat beszélni, és figyelni a saját mondataimat. Van, aki azt mondja, hogy olyan, mintha egy picit lassabban kezdett el volna beszélni, hogy ideje legyen átgondolni azt, hogy az általa kimondott szavak önmagának milyen érzés lenne, hogyha neki mondaná ezt ki valaki. És ez az egyik módszer, hogy feltesszük a kérdést, hogy kimondok egy adott mondatot, nekem azt hogyan esne. Ha nekem rosszul esne, akkor már ki sem mondom és megpróbálom átfogalmazni. Hogyha nekem semleges, és mondjuk ismerem a velem szemben ülő beszélgető partnert, akkor megint elgondolkodom azon, hogy ő általában ezeket hogy szokta lereagálni, számára ez még úgymond belefér. Ha igen, akkor kimondom, hogyha pedig egy teljesen ismeretlen emberről beszélek, akkor ott mindenképpen a teljes semlegesség talaján maradok, hiszen föl kell térképezzem, mettől meg mehetek el című kategóriát, hiszen nem ismerem, nem tudom, hogy az ő fejében az adott szó mit jelenthet. Ezért ilyenkor mindenképp az kell óvatosabb legyen, aki pont kimond egy adott mondatot. A semleges területen való maradás, mármint nem úgy érzelemmentes, hogy a saját érzéseimet nem fejezem ki, hanem a túlzott érzelemmentes kommunikációnak az elkerülése ilyenkor talán célra vezető.
Utolsó kérdésem, a szavak segítségünkre vannak, vagy inkább akadályoznak?
Én azt mondanám erre, hogy a szavak nagyon nagy segítségünkre vannak akkor, hogyha tudatosan és erőszakmentesen tudjuk őket használni. A találomra össze-vissza odadobált, meggondolatlan szavak néha sokkal nagyobb kárt okoznak, mint az, hogyha valaki csendben marad. És nagyon fontos az, hogy picit tudatosítsuk azt, hogy nyugodtan ki lehet mondani olyan mondatokat is, hogy bocsánat, de én ehhez nem értek. Vagy erről nekem nincs véleményem, mert nem ismerem a témát. Vagy akkor, hogyha például valaki nagyon erőszakosan próbál rám sózni, már bocsánat, a mostani marketinges világban ezt mindenki ismeri, egy adott árucikket vagy egy szolgáltatást, azt is tudom neki mondani, hogy köszönöm, még meggondolom, és majd dönteni fogok. Tehát ez arról szól, hogy én önmagammal tisztában legyek. Tehát én tudjam azt, hogy mit szeretnék, és tudjam azt, hogy mi az én célom.
Köszönöm a beszélgetést Várdai Gabriellának, aki igazolta. Az erőszakmentes kommunikáció nem egy technika, ami másokat egy bizonyos cselekvésre ösztönöz, hanem egy olyan hozzáállásról szól, amelynél egy elismerő kapcsolat áll előtérben. Mai meghívottunk, akinek munkájáról az eforus.ro honlapon tájékozódhatnak, májusban is jelentkezni fog a Natura stúdióban. A következő témakör a szülő és gyermek közötti kommunikáció lesz. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Kúb dalaiból hallgattunk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!